Élet a Nemzeti Együttműködés rendszerében. Interjúsorozat Magyarország elmúlt 10 évéről.
Hölgyeim és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon.
2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz kétharmados parlamenti többségén alapuló új államot.
Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat...
Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt 10 éves. Lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjúsorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ad-e Magyarország sorskérdéseire. A hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeuropa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb, írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat.
Ötödik rész, egy vezér demokráciája. Körösényi András, politikatudós, az Orbán rezsimről. Az Orbán rezsim nem jogállam, de nem is így értelmezi magát, állítja Körösényi András politikatudós. Az ELTE állam és jogtudományi karának tanára, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora szerint a NER egy vezérdemokrácia, olyan autoriter hatalom, amely demokratikus legitimációval rendelkezik. A Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló sorozatunkban Kerényi György a NER politikai rendszeréről beszélget Körösényi Andrással.
Hogyan legitimálja magát a NER? Úgy definiálta Orbán Viktor 2010-ben, hogy egy új rendszerváltás. Egyrészt ez igaz-e, és mi a NER-nek az öndefiníciója?
2010-ben tényleg földcsőszamlásszerű választások voltak. Fülkeforradalomnak nevezték a fideszes vezetők. Az volt a saját meghatározásuk, hogy a népakarat érvényesült és elsöpörte a korábbi rezsimet, és ez a népakarat felhatalmazást adott egy új rendszerre, vagy a rendszerváltás befejezésére, vagy egy rezsimváltásra. Tehát a legitimáció az az elsöprő tömegtámogatás, tehát a választási győzelem, ami 2014-ben és 2018-ban megismétlődött.
A választások után azért mindenki úgy legitimálja magát, hogy a nép minket akart. Különbözött ez attól? Vagy már ott megmutatkozott valami abból, hogy ez egy másmilyen rendszer lesz?
A különbség, vagy ami szerintem a sajátossága ennek a magyar 2010-es fordulatnak, és azóta is a NER-nek, vagy az Orbán rezsimnek, ahogy mi neveztük, egy Illés Gáborról és Gyulai Attilával írtunk egy Orbán rezsim címen egy könyvet, amiben próbáltuk megfejteni a rezsim sajátosságait. Ez a felhatalmazás, ez a mandátum nyugati demokráciákban, liberális demokráciákban nagyon gyakran a mandátumot úgy értelmezik, hogy akkor létezik, hogyha valami politikai programra, közpolitikai programra kap egy politikus, egy párt, egy világos felhatalmazást, hogy ezt és ezt akarja tenni, ilyen és ilyen oktatáspolitikát, egészség, stb. Akar, és ennek a megvalósítására. Tehát ez a mandátum, tehát ez bizonyos értelemben egy kötött dolog, annak a programnak a végrehajtása, míg a magyar esetben inkább egy általános felhatalmazás, egy biankó jellegű felhatalmazásról beszélhetünk 2010-ben is, 2014-ben és 2018-ban is. Tehát a legitimitás kérdéshez az is hozzájárul, tehát hogy mivel legitimálta magát, hogy az előző korszaknak a delegitimálás, tehát az előző korszak legitimitását veszített. Az összödi beszéd egy nagy fordulat, az nagyon fontos ebben a történetben, és azt követően majd a 2008-as népszavazás és a válság, tehát a legitimációját veszíti az előző rezsim. Ez és a felhatalmazás ad egy szabad mandátumot egy új rezsim kialakítására.
És akkor ezt a szabad mandátumot ők a 50-valahány százalékos szavazati arányjal, ami kétharmados parlamenti többséget eredményezett, legitimálták.
Igen.
Kritikusai úgy delegitimálják, hogy nem jogállam, érvényes-e ez a kritika? Abban a térben, amit az előbb mondott, hogy ő a néptől kapott egy hatalmas felhatalmazást, kezelhető az a kritika, amire azt lehet mondani, hogy hát ez az eliteknek a szüttyögése, a nép nem ezt akarta, a nép korlátlan felhatalmazást adott nekünk. Tehát kívül lehet-e helyezni magát ezen a kategória rendszeren egy ilyen legitimáció által szerzett hatalomnak?
Ez a kritika jogos. A kormányzat és a kormánytöbbség ellenőrzésére, ellensúlyozására kialakított félig független szervezetek, amit gyakran checks and balance-nek is mondanak, a politikai, a kritikus sajtó ezt így megszállása. Politikailag a Fideszhez lojális emberek kinevezése révén aztán ezeknek a kinevezéseknek az alaptörvényben a kormányzati ciklusnál jóval hosszabb időre történő kinevezés révén politikai semlegesítése történt meg egyre nagyobb mértékben. Ez mondjuk az egyik dolog.
De ez félresöpörhető azzal az érvel, hogy mi akkor a mandátumot nyertünk, hogy? Szóval arra akarok kiukadni, hogy értelmezhető-e egyáltalán ez a rendszer abban a fogalmi rendszerben, amihez hozzászoktunk, amihez 90-ben csatlakozni akartunk, amit így úgy, de javítgattunk.
A rezsimnek az önértelmezése kilép ebből a jogállami keretből, hiszen a nagyon nagy felhatalmazás az úgy értelmezték, hogy az mandátumot ad arra, hogy a korábbi, a két zavaros évtizedben kialakított, hát lényegében válságba jutott liberális demokrata rezsim kereteit meghaladja, és hogy a rendszerváltást be kell fejezni, a valódi rendszerváltást kell megvalósítani. 90 és 2010 közötti politikai rezsimhez képest egy valóban egy teljesen új rezsim alakult, amelyik másképp legitimálja magát, nem a jogállami intézményekkel, nem alkotmányos intézményekkel legitimálja magát, hanem a nép nagy felhatalmazással rendelkező politikai vezetés a nép érdekében relatív autonóm módon a különböző jogállami fékek, korlátok által nem korlátozva szabadon cselekszik.
De ez csak kommunikáció. Amikor egy politikus azt mondja, hogy hát, én a népért dolgozom, ez csak kommunikáció.
Ez kommunikáció is, és önértelmezés is, és önlegitimáció is. Ezzel azt értem, hogy ez nem egy kommunikációs sablon, hanem ez egy legitimáló ideológia, amit valószínűleg így is gondolnak sokan a kormányzati oldalon, és a kormány szavazó körében is sokan elfogadnak.
Említette, hogy írtak egy könyvet, amiben meghatározzák az Orbán rezsimnek a lényegét. Számtalan fogalom kering erről, a maffia államtól, a hibrid rendszeren át, az autoritárius rendszertől, a populista demokráciáig. Önök vezérdemokráciának nevezik. Meg tudná mondani a különbséget egy populista rezsim és egy vezérdemokrácia között?
Igazából nem tudjuk, hogy mi az, hogy populista rezsim. A populizmus fogalma túlságosan divatossá vált, kiterjeszkedett, és mindenre alkalmazzák, amire nem való, és ezért a jelentése feloldódott. Nem tudjuk, mi az, hogy populista rezsim vagy populista demokrácia. Ennek nincsen egy mögöttes teoretikus megalapozása.
Nem a néptől való közvetlen felhatalmazás nyerés? A folyamatos népre hivatkozás? Ez egy ilyen fontos ismérv, amit ön is mondott az Orbán rezsimnek.
Igen, de azt gondolom, hogy ez egy politikai rezsimnek ez egyetlen egy eleme, tehát hogy hogyan legitimálja magát, és milyen a kommunikációja. Ebből még nem következik az, hogy hogyan működik a politikai rendszer, a politikai rezsim, hogyan működnek az intézményei, a hatalom gyakorlása milyen módon folyik. Ez egy aspektus, nem több annál. Mi azért is a populizmus fogalmát azt próbáltuk valahogy lokalizálni, leszűkíteni ebben az Orbán rezsimről írt könyvünkben, és ez inkább a politikai kommunikáció, a politikai stílus, politikusi performance, erre a körre szorítani, ahol igazán megragadható.
Tehát inkább kommunikációra, és mondjuk nem ideológiát fogták fel.
Igen, de a kommunikáció szó helyett kicsit inkább a politikai stílust is, a performance-t is beleértve, és kevésbé ilyen technikai értelemben a kommunikáció, van egy kicsit ilyen technikai értelme, hogy azt a PR szakemberek meg a spin doktorok kitalálják, ennél talán több, vagy egy kicsit más, tehát a populizmus az valóban egy olyan politikai stílus, ami nem feltétlen a kommunikációs tanácsadók boszorkány konyhájába készül. Van ilyen politikai stílus, ahogyan van technokrata stílus, amit mondjuk a liberális demokrácia hívei nagyon szeretnek.
Hűvös, tárgyalós,
szakmai. A könyvünkben is összehasonlítottuk a karizmatikus, mondjuk az Orbáni, a karizmatikus politikus, az ő politikai performance és stílusát, mondjuk Vajnai féle, technokrata demokratikus beszédmóddal. Inkább ez az utóbbi, ez, amit szeretnek a liberális demokrácia hívei. Ez sokkal hűvösebb, tárgyilagosabb, szakpolitikusabb, racionálisabb, érvelőbb, de ugyanakkor az is tapasztalatos, és ez nem pusztán magyar, ez egy globális jelenség, hogy ez a fajta beszédmód az, ami hitelét vesztette az emberek, a választók jelentős csoportjai körében. Ezzel szemben léptek fel azok a politikusok, akik egy populista stílusban jelentek meg, Trump elnöktől ugye a magyar miniszterelnökig. Ugyanis ez a fajta technokrata stílus, ez másképp kizáró, mint a populista. A populista is kizáró, annak is van ugye az ellenségképalkotás, tehát az szükségképpen kizáró. A technokrata az másképp, az tudja, hogy mi a tuti, és nincs alternatíva. Azt kell csinálni. Ez a best practice. Ezt mondják az Európai Unióban is, a Világbankban is, az Európai Központi Bankban is. Ez a közjó.
És akkor ehhez képest mit jelent az, hogy vezérdemokrácia? Ha nem populizmus, akkor mi?
Olyan autoriter hatalomgyakorlás, amelyik demokratikus legitimációval rendelkezik. És itt a demokratikus legitimáció az, amiről már itt a beszélgetésben.
Tehát a választás.
Így van, a választás, és nem csak a választás, hanem egy sor plebisziter eszköz. Magyarországon ilyen nemzeti konzultáció, máshol meg népszavazásokat tartanak nyakra főre. Ezek plebisziter eszközök. Plebiszitom az, amikor fel van téve egy igen nemmel megválaszolható kérdés, és az állampolgároknak csak annyi jog van, vagy lehetőség, hogy azt elfogadják, vagy elutasítsák, semmi több. Tehát nem pártokra szavaznak, programokkal rendelkező pártokra, hanem a hatalom, az állam, a kormány föltesz egy kérdést, és azt elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Ugye ez a plebisziter képviselet. De ennek is van egy demokratikus eleme, nevezetesen a vétó. Tehát, hogy el lehet utasítani valamit, nem formális népszavazásokon, de az Orbán rezsim elmúlt 10 évében népszavazás kiírására irányuló kérdésekben a Fidesz kormány visszavonult, mert félt, hogyha népszavazásra kerül, akkor azt elveszti. Ilyen volt az olimpia, de volt más is.
És általában is megszigorították a népszavazás kiírását.
És így van, általában is megszigorították.
Ami azért fura egy néptől kapott mandátumra hivatkozó hatalom esetében, hogy csak a maga fölrajzolta pályán hajlandó játszani.
Így van, teljesen így van. A vezérdemokrácia egy plebisziter rezsim. Tehát nem populista abban az értelemben, ahogy egykor Amerikában a populista mozgalom népi követeléseket alulról felfele agregált, hanem fordítva az általános szabad felhatalmazást kapott vezér az, aki megfogalmazza a népakaratot, és ő nagy autonómiával alakítja a kormányzati politikát, és adott esetben a negatív választói reakciók egy részét azt eleve beméri, és akkor azt nem csinálja, vagy ha igen, akkor adott esetben visszavonul. Tehát van egyfajta responsivitás, mi azt írtuk a könyvünkben, hogy egy szelektív responsivitás. Elmúlt évtizedben egy sor ügyben a kormányzat visszavonult, amikor úgy érezte, hogy az túlságosan nagy ellenállással találkozik. Visszatérve, hogy mit jelent a vezérdemokrácia. Tehát ez az autoriter hatalom gyakorlás demokratikus legitimációval, ha jellemzőiről kellene beszélni, akkor a karizmatikus vezetés, Orbán Viktor egyértelműen kritikusai szerint is karizmával rendelkező vezető, a plebisziter képviselet, tehát hogy a vezető az ő maga szabadon határozza meg a közpolitikát, és arra az állampolgárok csak reagálhatnak. Politikai stílus tekintve lokalizálhatjuk a populizmus helyét, talán a populizmus fogalma az, ami legjobban kifejezi azt a fajta politikai stílust, ami a konvencionális beszédmód elutasítása, rossz modor, a hétköznapi szleng, a köznyelv, a csúnya beszéd, a politikai korrektség szabályainak a figyelmen kívül hagyása, az átlagember nyelvén való megszólalás, és hát ennek megfelelő gesztusok, öltözködés, fellépés, és így tovább. Nagyon fontos a közvetlen kapcsolat, közvetlen kommunikáció a választókkal, tehát a közvetítő intézmények figyelmen kívül hagyása, vagy meggyengítés, így a parlament, tehát a plebisziter vezér nem a parlamenten keresztül kommunikál, hanem közvetlen. Orbán Viktornak is rádióműsora van, ahogyan Hugo Cháveznek is rádió műsora volt, csak az sokkal hosszabb volt, az órákig tartott. És hát ami nagyon fontos, hogy karizma az, ami rendkívüliséget jelent, és ebből következik egyfajta politikai radikalizmus, tehát a fennálló normáknak a elutasítása, a meghaladása, tehát a karizma az valami jövőbeli ígéret valamire, tehát egy evilági megváltás, a létező intézmények és konvenciók meghaladását is jelent, és ebből következik a politikai radikalizmus, ami mondjuk az Orbán rezsimben hát egyrészt a bürokratikus és jogállami szabályoknak a semmi bevétele, hiszen azok megkötik a szebb jövőt hozó cselekvés gátjai. Ha a konvenciókat követnénk, akkor nem 4 millió ember lenne most beoltva, hanem másfél. Németországon még a nyugdíjasokat oltják. Ez is az unortodox politika, ami elkezdődött 2010-ben a különadókkal, a rezsicsökkentéssel, aztán a menekült politikába 2015, de most az oltás, a keleti vakcinák, ez jelenti az unortodox politikát és a eltérést a bevett európai normáktól.
Két olyan jelzőt is mondott, ami azért ismert a magyar történelemből, az egyik az autoriter, a másik pedig a karizma. Mit jelent az, hogy tekintélyelvű egy rezsim?
A hatalomgyakorlásnak a nagy fokú önkényességét, a hatalomgyakorlás autonómiája kiterjedhet, a hatalomgyakorlás módjának az önkényes mi voltára. Na most mit kell ez alatt érteni a magyar kontextusban? Ez összefügg a bürokratikus jogi, jogállami szabályok, konvencióknak a felrugásával. Nem feltétlenül írott, sokszor íratlan konvenciók. Például bizonyos úgynevezett nem kormányzati szervezetek vezetőinek a kinevezése, vagy vezető testületének a megválasztása, ugye a médiafelügyelet, alkotmánybíróság, amik részben konvenciók voltak, hogy azt paritásos alapon kormány ellenzék együtt határozta meg ezeknek a felrugása. Hogy a teljes informalitás irányba is menjünk, ugye a kormányzati megrendelésekhez köthető visszafizetett pénz, tehát ez a korrupciós pénz, amit vissza kell fizetni annak, akitől jön a megrendelés, ugye ez 2010 előtt a városi legenda szerint, amit a politikusok nyilatkozatai megerősítenek, ugye ez a 70-30 volt a szabály, tehát a kormánypártokhoz köthető gazdasághoz 70-et a megrendelésekbe, és az ellenzéket 30-at. Ebből 100-0 lett. A győztes mindent visz elvnek az alkalmazása történik 2010 óta. Előtte nem így volt. Az önkényes hatalomgyakorlás része az egész közpolitika formálás, ami nem csak a liberális demokráciának egy ilyen ideális modelljében, de a gyakorlatában is nagyon sok országban és nagyon sokszor komoly jelentősége volt a programmatikus pártok versenyének. Tehát a választási kampányban a pártok választási ígéretekkel, programpontokkal versenyeztek, és ez a közpolitika jelentős részére kiterjedt, és amikor megválasztották őket, ezt a programot valósították meg. Ehelyett 2014-ben azzal kampányolt a Fidesz, hogy folytatjuk. Tehát ez volt a fő kampány ide. Tehát semmilyen konkrét közpolitikai program ígérete nem volt, tehát kvázi egy szabad felhatalmazást kért. Ami azt jelenti, hogy a közpolitika alkotás egésze a top-down módon, tehát a vezetés jön, és akkor még mindig sokféle lehetne olyan, mint mondjuk Szingapúrban, ahol egy nagyon képzett és technokrata, bürokratikus elit dolgozza ki a szakpolitikai programokat, korrupciómentes technokrata elit, és az autoriter egypártrendszer kormánya azt hajtja végre. És hát lehet olyan autonóm vagy önkényes hatalomgyakorlás, amikor napi politikai érdekek szerint történik a közpolitika alkotás, és az Orbán rezsim esetében nagyon jelentős részt ez történik. A politikai harcnak a logikája maga alá gyűri a közpolitika alkotásnak a, hát mégiscsak egyrészt bizonyos szakszerűségekhez, másrészt meg hát a ugyan fiktívnek tekinthetjük, de mégiscsak van valami tartalmi, meg etikai, meg morális jelentése a közjó fogalma, ugye, hogy a közjót, a közérdeket kell szolgálni. Ezeket maga alá gyűri a politikai harc logikája. Tehát közpolitikai lépések, törvényhozás, de akár alkotmánymódosítás, vagy az alkotmánymódosítás az elkerülése az pártpolitikai érdekek és a riválisoknak a meggyengítését szolgálja gyakran.
A programok alapján folytatott politikát is mindig politikusok személyesítették meg. Tehát a politikának ez a personalizációja azért nem egy új jelenség. És a tömegek régebben sem pártprogramokat olvasgattak, hanem alapvetően érzelmi, kulturális okok miatt bár érdekvezérelten is szavaztak. Mitől más minőség ez ahhoz képest?
Azért a 20. század nagy részét az jellemezte, hogy pártok versenyeztek programokkal, és pártoknak voltak vezetői. A personalizáció 20. század végén kezdődött globálisan. Manapság nagyon gyakori, hogy politikusoknak vannak pártjai, tehát nem pártoknak politikusai. A média átalakulása is ez hozzájárult, vagy összekapcsolódott ezzel, és felerősítette.
De ezek nem szükségszerűen autoriter rezsim.
Most nem rezsimekről beszélek, csak egyszerűen personalizáció. Tehát arról, hogy a politika világában a pártok, mint szervezetek helyett a személyek kerültek előtérbe. A média szívesebben ír a személyekről és személyek botrányairól, ki mit mondott tegnap, ma, egy órával ezelőtt.
Ahogy
tegnap.
Lánci András írta, aki cselekszik, az az érdekes, nem az intézmény, nem a szervezet.
Igen, de itt még csak ezt sem mondanám, hogy ki mit mond, tehát ez tulajdonképpen a politikus és a celebvilágnak az összekapcsolódása, vagy összemosódása. Miközben ennek az autoriter hatalomgyakorláshoz? Voltak korábban is autoriter rezsimek, de az elmúlt 2-3 évtizedben ezek összekapcsolódtak. A politikus személyiségeknek nagyobb a szerepe, és nagyobb az autonómiája a pártok vezetőinek, nagyobb a szava és a súlya, és az emberek ráfigyelnek, és nem a pártra, az, hogy ő mit mondott, és mit tweetelt, és arra mit válaszolta.
De egy ilyen politikus, az egy klasszikus pártrendszerben, egy liberális jogállamban is hatalomra kerülhet. De mikor válik autoritárré az ő hatalma? Amikor ezt a halványabb elitellenességet átfordítja az intézményrendszer lebontásába?
Amikor már az intézményrendszer lebontásába fordítja át, az már egy minősített eset. Az a vezérdemokráciának egy radikális, egy extrém, tehát mondjuk az Orbán rezsim az egy extrém megvalósulása. Azt gondolom, hogy ennél van egy sokkal mérsékeltebb és kiterjedtebb trend a világban, ami a personalizáció, az, hogy a végrehajtó hatalom felé tolódott el a hatalmi súlyok szemben a törvényhozó hatalommal, és az úgynevezett liberális demokráciákban is a politikai vezetőknek a súlya megnőtt, és a képviselet sokkal inkább top-down jellegű, mint korábban volt, tehát felülről lefelé irányul, nagyobb az autonómiája a vezetőknek, a pártok, pártprogramok, választók nem kötik őket. Az a kép, ami él bennünk a liberális demokráciáról, az a 1960-as, 70-es, 80-as éveknek a nyugat-európai és amerikai politikai világa, és abban a politikai világban volt egy nagyon erős, alulról felfele, bottom-up képviselet. A pártok bizonyos társadalmi csoportokat képviseltek, voltak úgynevezett törésvonalak, a párt szerkezet stabil volt, a pártok olyan programot hirdettek, ami a választói érdekeit szolgálta, mondjuk a szocialista párt az, hogy növeljük az adókat és az újraelosztást, és nem neoliberális programot hajtunk végre, és kormányra kerülve valamilyen politikát folytattak, és a választók pedig ezt elszámoltatták a választáson. És ez a képünk megmaradt, és a politika már nagyon nagy mértékben megváltozott. Már a 20. század végén arról írtak a politológusok, hogy a demokrácia az olyan, mint a színház, hogy a politikusok játszanak a színpadon, és az állampolgárok csak nézők, akik vagy tapsolnak, vagy fújolnak. Ma van egyfajta elidegenedés, kiábrándultság, politikai passzivitás, de ugyanakkor van egy erős identitáspolitika, polarizáció. Nagyon sok országban, nem mindenhol, de mondjuk Egyesült Államok és Magyarország erre jó példa, és egyfajta törzsi politika alakul ki, ahol egy vak hit van a párt, illetve annak a karizmatikus vezetője iránt. Amit az mond, azt gondolom én is. Ha most ellenkezőjét mondja, mint egy éve, akkor én is az ellenkezőjét gondolom. Politikai preferenciáikban követjük a vezetőinket, akikbe hiszünk.
A közjóvás hogy definiálódott a klasszikus liberális demokráciákban, mint az ilyen típusú vezérdemokráciákban, ugye?
Így van. Talán azt mondhatjuk, hogy a közjó a klasszikus demokratikus politikában agregatív módon, tehát az egyének és a csoportok javainak az összegződéseként, tehát így alulról felfele állt össze, tehát az egyének csoportok érdekeiből, és a politikai folyamatok is ennek a képnek valamennyire megfeleltek. Az Orbán rezsimben, vagy a vezérdemokrácia elméleti sémájában, vagy modelljében ott a közjó, azt a politikai vezér határozza meg, és valamilyen szinten teszteli az állampolgárokon, hiszen hogyha nagyon nagy ellenállásba ütközik, akkor retirál és változtat.
Tehát így semmifajta következetességet nem is lehet rajta számon kérni.
Hát következetességet szerintem az állampolgárokon sem lehetett számon kérni. Abszolút értelemben az is önkényes, a nép akarat, hiszen nincsen semmilyen szubstantív alapja, de akkor azok az emberek örülnek, és az ő akaratukat hagyják végre, és ezt nevezzük demokratikusnak.
Hát nem tudom, ez lehet, hogy nagyon elitista megközelítés, de hát a közjó mondjuk a 21. század elején az például, hogy valamilyen fajta zöld fordulat történjen a kapitalizmusban. Közjó az, hogy ne legyenek hatalmas különbségek a társadalom felső és alsó rétegei között. Hogy a társadalmi mobilitást biztosítva legyen. Ezeket meg lehet közelíteni balról is és jobbról is, de mégiscsak a közjónak a fogalmai. Ezek eltűnnek?
Ezek teljesen jók, amiket mond, de ezek nem a demokratikus akaratképzésből adódnak, nem azoknak az outputjai vagy eredményei, hanem valóban egy kicsit elitist, ez a tudományból tudunk dolgokat, és lehet azt mondani, hogy a liberális demokráciákban, ahol a demokratikus akaratképzés mellett nagyon sok intézmény részt vesz még az akaratképzésben és a hatalomgyakorlásban is, tehát a kormánytól félig meddig független szakmai testületek, meg szervezetek, meg nagyon erős a szakmai technokrata hangnak a befolyása, ott ezek az ilyen értelembe vett közjó poliszik, azok nagy súlyt kapnak, és ezt közvetíti. Az elit egységesebben, és a média egységesebben. És ez volt körülbelül az 1960-as, 70-es, 80-as évek, amikor egy állami televízió volt. Ott volt valami fajta közös képünk arról, már az állampolgárok többségének, hogy mi a valóság, mi a közjó, hogy közérdek, hogy menjünk a holdra, vagy hogy védjük a környezetet. Tehát volt egy közösen osztott képünk a valóságról, és a politikai valóságról is, amihez tudtuk mérni a dolgokat. Na most ez a fajta konszenzus sem volt diszkrimináció és kizárás nélküli, mert nagyon sok minden ki volt zárva, de azok nem tudtak szóhoz jutni. Ez felbomlott, ez a konszenzus, részben azért bomlott fel, mert ezeknek az intézményeknek, mondjuk például a közmédiának, mondjuk a BBC-nek a súlya az eljelentéktelenedett a kereskedelmi...
A BBC-nek nem jelentett.
A kereskedelmi média, és aztán az internetes média, és a közösségi média, ezek a korábbi egységes, az establishmentnek és a felvilágosult liberális technokrata elitnek a világképét sugárzó egységes kommunikációt felbomlasztotta, és minden az ezzel kritikus hangok is megjelentek, és fragmentálódott a nyilvánosság, és az újságíró mint, és a sajtó, mint kapuőr, aki a különböző véleményeket megszűr, és csak arra méltó véleményeket közlés, a szélsőséges, bunkó, tahó véleményeket, azt nem közli, ez megszűnt. Ezek a vélemények ott vannak ugyanabban a kommunikációs térben ma már, demokratizálódott a kommunikáció, és ez brutális hatással van a politikai folyamatokra, és brutális hatással volt arra a korábbi elit konszenzusra, ami a liberális demokráciák politikáját is jellemezte. Azok a pártok, amik ezeket képviselték, azok ma mennek a levesbe. De hol vannak már a szociáldemokraták Európában? A CDU azzal kell szembenézni, hogy elveszti a kormányzó képességét az őszi választásokon.
Most lényegében azért azt mondta, hogy a médiának köszönhetjük ezeket a új vezéreink.
Nem,
miközben
a
média a legfontosabb jellemzője a mainstreaming. Abban egyetértek, hogy az internet és pláne a közösségi média az valóban ezt a fajta struktúrát, világképet, azt a kapuőr funkciót teljesen eltüntette, de a kereskedelmi média, aminek egyébként a politika personalizációját abban igaza van, nagyban köszönhetjük, de a kermédia az középre húzott mindig, mert csak úgy tud a legtöbb embert elérni. Az másképp is egy szórakoztató tartalmakat, de akkor is egy olyan világot sugárzott a Mónika Show, amelyben persze vannak extremitások, de a világrendje az mégiscsak arra hajazott, ahhoz közeledett, amit a közjóként határoz meg a politika. Az internet ezt valóban megváltoztatta.
Én nem volt kommunikációs specialista, de azért van még érvem, hát gondoljon a talk rádiókra, ami Magyarországon a Klubrádió és mondjuk a Karc FM. Ugye az amerikai politika polarizálódásában a talk rádióknak nagyon jelentős szerepük volt, hogy a demokrata és republikánus párti választók, azoknak a törzsisége megerősödött. Tehát törzsi kötelékek alakultak ki, hogy ma itt Magyarországon is van törzsi kötelékű fideszes szavazó, és vannak...
A törzsi ez egyébként mibe különbözik a korábbi elkötelezett szavazótól? Generáció óta a Torikra, vagy a Labourre, vagy a Szozdemekre szavaztuk. Mibe különbözik egy törzsi szavazó?
Amiben biztosan különbözik, hogy sokkal emocionálisabb a kapcsolat, és a csoportidentitás az erősebb. A csoportidentitás az mindig in-group és out-group, az mindig a mi csoportunk és az ők, mi és ők, a másik csoport.
De tehát... ez a politikának mindig választóvonalat kellett húznia a mi és a másik közön, mert nincs verseny.
Nagyon egyetértek, de ebben a választóvonalban az elválasztás, vagy a konfliktus, vagy a rivalizálás jellegében lehetnek eltérések, és ez lehet mérsékeltebb, és lehet szélsőségesebb, tehát vagy polarizáltabb.
Minimum, olyan a politika... Ember, lehet... És a másik meg azt mondja, hogy ez nem is ember, hanem egy sátán.
Így van. Tehát lehet egy olyan politika, hogy nem értünk egyet, de meg tudunk egyezni. Azokban az országokban, ahol az arányos választási rendszer lett domináns a 20. században, és ezért sokpárti parlamentek lettek, és szinte mindig koalíciós kormányzás alakult ki. Ott például ugye ennek a gyakorlata, ez nagyon konszenzus jelentős teremtés, volt. Igen. Magyarországon is az 1990-es évek politikája azban nagyon nagy szerepe volt ennek a fajta konszenzus, vagy inkább azt mondanám kompromisszum építésnek. Nem is értünk egyet, az lenne a konszenzus, de megegyezünk, mert én ebben engedek neki, neked ebben, nekem enyém a fölmülési tárca, tiéd a belügyminisztérium, ugye, a Antal kormány.
Az mindig a pintéré.
Mindig a pintéré. És az identitáspolitika ezt nagyon megerősíti, amelyik antagonisztikus ellentétbe gondolkodik, és a másik, az outgroup, azt kizárni, diszkriminálni igyekszik a közös térből. Ez nagyon erős a mai politikában, a magyar politikában különösen. Ez nem azt jelenti, hogy a liberális demokrácia fénykorában nem volt diszkrimináció. Nagyon is volt. Épp az volt az alapja a konszenzusnak, hogy a újfasisztákat, a kommunistákat kizárták. Minden harmadik olasz a kommunista pártra szavazott, mégse kerületett soha kormányra. Mert volt egy íratlan szabály, hogy őket diszkrimináljuk. Németországon betiltották mondjuk a kommunista pártot, meg a neonácikat is. De ez akkor marginalizál csoportok voltak. Egy megteremtett, kialakított, nagyon széles közép konszenzushoz képest. Ma meg úgy tűnik, hogy az egész politikai mező vagy fragmentálódik, vagy ahol kétpólusú, nagyon erősen polarizálódik, és ez a bizonyos mi és ők törzsi logikába gondolkodó identitáspolitika erősebb.
Mondta, hogy a közjó meghatározása az most már a vezér dolga, és ez folyamatosan változik. Beszélt arról, hogy a intézményrendszerek teljesen alárendelődnek nem csak a végrehajtó hatalomnak, hanem magának a vezérnek, tehát a hagyományos intézményrendszerek, akár a pártstruktúrák, akár a államintézményrendszerek átalakulnak. Beszélhetünk-e egy ilyen vezérdemokráciában, vagy egy ilyen típusú rendszerben, rezsimben még a jó kormányzásról? Vagy mit jelent itt a good governance, a jó kormányzás?
Hát, ez jó kérdés. A good governance az egy olyan fogalom, talán a világbankba találták ki, mint valami best practice-t reklámozták, hogy kell kormányozni. Az azt jelenti, hogy a különböző stakeholdereket bevonják a döntéshozatalba, tehát azokat, akik érdekeltek abban a közpolitikában, ilyen közpolitikai közösségeket hoz létre a kormányzat, mondjuk azokat a cégeket, munkaadók, akik érintettek, meg azokat a vállalkozókat is, meg a munkavállalókat is, egyéb vagy civil szervezeteket. Ezt nagyon erős kritika érte demokratikus szempontból, hiszen ez azt jelenti, hogy a döntéshozatalt egy csoport, egy klik.
Egy ilyen korporációs
egy
rendszer.
Kicsit korporációs rendszer, igen. És a többi választópolgár ki van ebből zárva, tehát nem a választási közpolitikai felhatalmazás érvényesül, hanem attól esetleg eltérnek ilyen kis háttér fehér asztal melletti alkukban. Ami itt kicsit ironikus, és akkor a magyar esetre térnék rá, 2010 előtt a Fidesz think tank Boszorkány konyhájában a Századékben, ezt nagyon erősen tematizálták, a good governance, mint elvetendő, és a good government, meg pozitív értelmet adtak, hogy a good governance az antidemokratikus, és elmossa a felelősséget is, ott akkor a döntésért kiviseli a felelősséget, ha egy ilyen klikszerű megegyezés van, senki. A politikus se, hiszen nem ő döntött, míg a good government, hogy demokratikus felhatalmazás, és a felhatalmazást kapó képviselő, a politikus dönt. Nincs ilyen mutyi az érdekeltekkel, hanem a közjó érdekében az dönt, hiszen ha ilyen csoport, lobbik döntenek, az nem a közjót szolgálja feltétlen. Na hát ehhez képest most, amikor kiszervezik a állami kontroll és a good government alól az egyetemi szektort, meg más olyan területeket, ami közvetlen kormányzat, illetve állami felelősségi körbe tartoznak, kiszervezik alapítványi, tehát a kormánytól független alapítványi körbe, körülbelül hasonló érvekkel, hogy miért jó egy ilyen kuratóriumi felügyelet szemben a minisztériumival, mint amiket a good governance hívei annak idején. Amivel szemben 2010 előtt kampányolt a Fidesz. Ebből csak az a következtetés az Orbán rezsimre nézve, hogy nincsen egy nagyon erős szakpolitikai paradigma, közpolitikai paradigma, amit követne, hanem nagyon flexibilis és pragmatikus. És hát, ahogy korábban említettem, a szakpolitika fölé a hatalompolitikai, pártpolitikai érdekek kerülnek, és itt az utóbbi esetben erről is szó van.
Nekem laikusként a jó kormányzás, vagy a jó állam, az azt jelenti, hogy az a polgárok ügyét részrehajlás nélkül a lehető leggyorsabban elintézi, nem azt a fajta politika által meghatározott államot, amelyben élünk. Ez egyébként szükségszerű, hogy a politika egy elvileg semleges igazgatási rendszer, az állam minden ízébe rátelepedik? 20-valahány éves koromig ilyen rendszerben éltem. Bár ott is voltak azért már a technokrata vagy a tisztán szakmai megoldásoknak terepei, amelyeket nem befolyásolt feltétlenül a nomenklatúra. diktatúra és a pártnak az érdekei, de szükségszerű, hogy egy ilyen vezérdemokráciában a párt uralja el az államot, a közigazgatást?
Szinte semmi se szükségszerű a politikában, tehát azt gondolom, hogy ez se szükségszerű. Hát Magyarországon ezt tapasztaljuk, ez van, de a korábbi korszakban talán ez kevésbé volt így, 1990 és 2010 között, éppen hogy relatív erős volt. Egyrészt egy ilyen önkormányzati, másrészt egy technokrata
hangulat,
szakmai etoszok, igen. Ami nem azt jelenti, hogy azoknak nem volt politikai jelentésük. Hát az más kérdés, hogy ez nem pont emiatt, de nem sikerült egy fenntartható pályára kerülni, ez megbukott politikailag 2010-ben. De ha nemzetközileg tekintünk, akkor nagyon sokféle mintázat van. Előbb Szingapúrt emlegettem, amelyik egy autoriter rezsim, de nagyon erősen, pontosan olyan kritériumok mentén próbálnak kormányozni, és ezért erős a legitimitásuk, amiket említett, tehát ott egy erős bürokratikus etosz van a politikus rezsim. És hogyha Európára tekintünk itt is, van nagyon sok olyan ország, ahol a politika jóval kevésbé polarizált, mint Magyarországon, és erősebb ez a szakpolitikai jellege. A szakpolitika az állampolgároknak az érdekeit is jobban szem előtt tartja. Vannak sokkal állampolgár barátabb politikai rezsimek, kormányzatok, városi kormányzatok.
Kimondottan arra gondolok, hogy az állam megkülönböztetés mentesen minden polgárának ugyanazt a szolgáltatást nyújtja. Nem egy jogos elvárás-e, függetlenül attól, hogy én vezérdemokráciában vagy procedurális demokráciában élek, hogyha van egy környezet szennyezés valahol, akkor az állam erre hivatott szerve, a környezetvédelmi hatóság azt állítsa le és büntesse meg azt, aki elkövette. Mind a ketten tudunk egy csomó példát arra, hogy Magyarország most nem ilyen állam.
Igen, teljesen jogos ez a szempont, és egyetértek vele. A liberális demokráciáknak most a 20. század során a fejlődésének ebbe az irányba változott. Tehát az általános szabályok, általános normák és azoknak az érvényesítése. A mai magyar politika, az Orbán rezsim politikában, az valóban ettől nagyon élesen eltér, épp hogy az általános normákat rúgja fel a vezérdemokrácia, mert valami olyan vízió mozgatja, és hát a hatalom politikai érdekek is ebbe az irányba hatnak, amik az ilyen általános normákat korlátoknak, falaknak, fékeknek veszi, és ezek alól...
De hát egy szabályrendszerre szüksége van egy közösségnek.
Kibújni. Nyilvánvalóan
ezeket nem szüksége... lehet, és ezeket a szabályokat meg kell tartani.
Most jelent meg egy könyv, az Orbán szabály, az a címe. Biztos hallottul, az a G. Fodor Gábor.
Ja,
az a írt könyv, az Orbán szabály. Nekem az jutott eszembe, hogy az egyetlen szabály az Orbán rezsimben, hogy nincsen szabály. Igen, tehát igen. Ez a legfontosabb szabály.
Az egy legitim dolog egy hatalomtól, egy vállalkozásbarát hatalomtól, hogy egyszerűen eltörli a környezetvédelmi határértékeket, vagy csökkenti, ráadásul ez egy tipikus is a vállalkozásbarát irányzatoknál. Ez legitim. Erre kapott mandátumot. De az nem legitim, hogy az én spanomat nem büntetem meg, de a másikat igen.
Ezzel teljesen egyetértek. De miért van így? Hát egyrészt van ez az én spanom. Eszkalálódott a kettős mérce. Ez azt hiszem ennek a politikai polarizáció és ennek a törzsi logikának a következménye. Az Orbán rezsim nagyon erősen ezt felpörgette. Korábban is volt ilyen, de 2010 után ebben szintet ugrottunk, és a rezsimnek az egész politikai logikája erre épül. Az ellenségképzés, a polarizáció, az ellenfél kizárása, ez nagyon-nagyon erős, és a másik, a karizma, a rendkívüliség, a szabályokon, normákon, bevett dolgokon való túllépést, mert olyan rendkívüli teljesítményre, cselekvésre képes, és ha visszakötjük az Orbán rezsimhez, itt gazdasági érdekekről is szó van, nagy cégeknek van érdeke. Nagy cég érdeke, hogy a Tatai tó partján óriási felhőkarcoló szálloda épüljön, hogy Balatonnal a tóhoz jutás, part szakaszoknak a lezárása.
Akkor ebben nem vagyunk a közjónál?
A közjó semmi bevételénél vagyunk, itt nagyon erős magánérdekek, és nem pusztán a nagy tőke, mindig erős a nagy tőke, politikailag semleges területen is erős, és képes ezeket a normákat megszegni korrupció révén, befolyás révén, lobbisták révén, törvényhozás befolyásolása révén. Mindezek mellett Magyarországon van egy nagyon erős politikai klientelizmus, a gazdasági erőforrásoknak a politikai újraosztása és lojalistáknak, klienseknek, oligarcháknak a juttatása. Ott lettek volna építési előírások, lettek volna korábbi törvények, amiket mondjuk a parlament pikpak megváltoztatva kell azért, hogy egy vagy több beruházás elé ne legyenek olyan akadályok korábbi normák, amik a közérdeket szolgálták. De ez a közérdek megsértése.
Ez egy jó állam, vagy egy nem jó állam, amelyik
hát ez nem jó.
Így kormányoz.
Hát nem gondolom, hogy ez jó. Nem csak állampolgárként nem gondolom. Ezek elég nyilvánvalóan nem jó dolgok. A közjó az egy nehéz falat a politika elmélet számára, hogy az hogyan lehet megragadni. Tekinthetjük valami fajta fikciónak is, de egy olyan fikciónak, amihez mégis azért ragaszkodunk, mert ez a fikció teszi lehetővé azt, hogy a cselekedeteinket olyan módon koordináljuk, hogy ne okozzunk nagyon sok embernek erős érdeksérelmet, például mondjuk azzal, hogy a partszakaszokat lezárjuk, az értelemszerűen néhány embernek jó lesz, nagyon sok embernek meg nagyon-nagyon rossz lesz.
Az, hogy jobb vagy bal oldal, az értékválasztás kérdése. Ott nem lehet jó vagy rossz ebben a dimenzióban megítélni. Legitim módon kritizálható-e egy autoriter uralom, vagy csak leírható, jellemezhető?
Kritizálható.
Tehát akkor vannak olyan értékpontok, például a jó kormányzás, a közjó, szempontjából.
Hogyne, természetesen kritizálható, és vizsgálható abból a szempontból az Orbán rezsim, vagy mondjuk egy vezérdemokrácia elmélet, ahogyan mondjuk egy liberális demokrata elmélet is, vagy egy konkrét liberális demokráciának a gyakorlata is.
De hogyha ez a jogállami kritériumokat félreteszi, akkor mi alapján tudjuk nem csak leírni, hanem ítéletet is mondani róla?
Talán egy példa az, amivel meg lehet ezt világítani, és a hatalmon levőknek a számon kérése, elszámoltathatósága, ami elsősorban nem egy demokratikus elv, hanem a képviselet elvből következik, hogyha én valakit megbízok valamivel, az ügyvédemet, a tőzsdeügynökömet, akkor azt elszámoltathassam. Politikai képviselet is egy ilyen fajta megbízásként is felfoghatjuk. Ez egy fontos kérdés, és ez már ugye demokratikus szempont is, hogy elszámoltatható-e, számon kérhető-e a vezető. Minél kevésbé számon kérhető egy vezető, annál inkább önkényessé válhat az uralom, önkényessé válhat a kormányzás, hiszen ha nincsen számonkérés, akkor semmi sem korlátozza az önkényes kormányzást. A számonkérés pedig segíthet abban, hogy maradjon valamilyen összhang, valamilyen kapcsolat a képviselők és a képviseltek között, és a képviselet ne szakadjon el. Képviselő, tehát a kormányzó politikusok ne szakadjanak el a választóiktól, az ő preferenciáiktól, vágyaiktól, akaratuktól. Nagyon vitatott, elméletileg is és empirikusan, hogy ez mennyire lehetséges megvalósítani liberális demokráciákban, de az elég jól látható, hogy a vezérdemokráciában ez a számonkéréseznek a lehetősége gyengébb. Részben azért, mert azon intézmények, amik az elszámoltatás intézményei, a számonkérés intézményei, amik legitimációra kényszerítik, késztetik a politikai vezetőt, a kormányzatot, ezek sorra mind jól meglettek gyengítve.
Választásra gondol?
Nem. Mondjuk parlamenti házszabályoknak a 2014-es átalakítása. Például Brazíliában Bolsonaro elnöknek ugye hírhett a vírusszkeptikussága és hogy milyen rosszul kezelt a vírust. A brazil képviselőházban vizsgálóbizottság állt fel, amelyik vizsgálja, hogy Bolsonaro és a kormányzat hogyan kezelte a vírust.
Hogyan szoktunk már Magyarországon ettől a szóval?
Na most mikor volt Magyarországon olyan vizsgálóbizottság, amelyik a kormányzat ellenőrzésére szóló célzattal vizsgálódott volna? Hát ha tehetné, ha a parlamenti házszabályok és a parlamenti kultúra engedné, akkor ma a parlamentben, most az ellenzék biztosan kezdeményezett volna ilyen vizsgálóbizottság felállítását, ahogy annak idején, ilyen esetekben az 1990-es években kezdeményeztek, és sok esetben fel is állt a bizottság, és volt olyan kormány, amelyik szerintem ilyenbe bukott bele.
Emlékszünk a 98-as győzelem jelentős részben.
Igen.
A Tocsik ügynek volt köszönhető, Dalcs Tamás hónapokig
pontosan
ellenzéki képviselőként vezette ezt a bizottságot, és a sajtó közvetítette.
Igen, én is erre gondoltam. Így van. Csak egy példa erre, hogy ez a folyamatos, mindennapi és intézményszerű elszámoltatás nagyon-nagyon erősen meggyengült, és szinte hiányzik, és a nép, az állampolgároknak a vétó hatalmára korlátozódott.
A választásra.
Egyrészt a választásokon, másrészt azért folyamatosan is fennáll a tiltakozás, ad abszurdum, még lehet, hogy a nemzeti konzultáció is, de a közvéleménykutatásokkal ugye folyamatosan monitorozzák a különböző ügyekben az állampolgári véleményeket, és ez feltehetően korlátozólag hat kormánypolitikára, illetve nyilván ezt machiavellista módon is lehet közvéleménykutatásokból következtetés levonni, hogy hogyan kell frémelni, hogyan kell keretezni egy új javaslatot, egy bejelentést, egy ügyet, ahhoz, hogy elfogadják az emberek. De hát ezt mindenhol így csinálják, a legfényesebb liberális demokráciákban, és sőt, hát onnan tanultuk. A speciális abban van, hogy itt nincsen egy folyamatos ellenőrzés és elszámoltatás, és ilyenfajta ilyen spontán protestre reagálhatnak. Ez nem különbözik attól a fajta reagálástól, hogy teljesen autoritár autoriter rezsimek vagy diktatúrák is reagálnak a néphangulatra, ha politikailag úgy érzik, hogy szükséges, és akkor visszavonnak valamit, vagy bele se kezdenek.
Felsorolt már egy csomó dolgot ennek a rezsimnek a leírásaként. Demokráciának tekinthető még az Orbán rezsim, egy vezérdemokrácia. Azért van a elnevezésben a demokrácia szó, mert attól az még ugyanolyan demokrácia, mint egy liberális.
Nem, a demokrácia szó azért van benne, mert ha most leegyszerűsítjük a választási intézménye miatt, a választás vétóhatalmat ad a népnek az önkényesen kormányzó, autoriter módon hatalom gyakorló politikai vezetéssel szemben.
Tehát akkor nem csak liberális demokrácia létezik.
A vezérdemokrácia egy Max Weberi fogalom, és a demokrácia ideája Webert hidegen hagyta, azt gondolta, hogy a demokrácia abban az értelemben, hogy ott a nép önkormányzata valósulna meg, ez egy utópia, tehát ez modern államban nem lehetséges. Ennyiben én Weberi János vagyok, nem gondolom, hogy a nép önkormányzata megvalósítható lenne. Sosem a nép kormányozza önmagát, mindig a hatalmon levők kormányozzák a népet, és a liberális demokráciákban is az elit kormány is uralkodik, az van uralmon, nem a nép. És a kérdés inkább az, és ez egy realista kérdés, hogy milyen mértékben és milyen módon tudja kontrollálni a nép, vagy ellensúlyozni, vagy elszámoltatni az uralmon levőket, illetve befolyásolni a közpolitikát.
Mint Svájc, ahol állandóan népszavazást tartanak, például, vagy mint Amerika, ahol a checks and balances abban nyilvánul meg, hogy majdnem minden választott tisztség, amelyeknek ráadásul a mandátuma egymást keresztező időkre szól, tehát a nép
így
folyamatosan
van,
beleszól.
Tehát ha ebben az értelemben, tehát a demokráciának ebben a radikális önkormányzati értelemben a világon ma sehol nincsen demokrácia, hanem vannak olyan rezsimek, ahol bizonyos demokratikus intézmények és elemek léteznek, és vannak olyan rezsimek, amit most mondjuk liberális demokráciának nevezünk általában, ahol nagyon sok ilyen van. Ezzel szemben mondjuk az Orbán rezsimben nagyon kevés ilyen intézmény működik, és ami működik, és ilyen, vagy még működik, az az a bizonyos vétó hatalom, ami a választásokon megnyilvánul, illetve hát van egyfajta közben is a protest révén lehet valamilyen módon befolyásolni, de ez már nem igazán demokratikus elem, hanem az inkább a vezetésnek a responsivitása, hogy a nyomásra adott esetben meghátrál saját érdekéből. Ebben az értelemben demokratikus, különben nem. A rezsim egésze, a karizmatikus uralom az egy autoriter uralom.
Én mégis kötném az ebet a karóhoz, nem fából vaskarika azért liberalizmus nélküli demokráciáról beszélni. Ha a liberalizmust joguralomnak gondoljuk, a szólásszabadság és semleges állam nélkül nem működhet egy demokrácia. Hiába van választás, ha ott nincs szólásszabadság és nincs egy semleges állam, akkor az a demokratikus választás nem választás valójában. Lehetséges-e azt mondani egy választásra, hogy az free but not fair, amit az Ebesz mondott a 18-asra Magyarországon? Ha egy választás nem fair, akkor az már nem free, nem szabad.
Hú, is, hogy langyos, vagy részben, igen, részben nem. Kiinduló pontként ez egy helyes állítás, és a demokrácia és a liberalizmus és a jogállamiság összepárosítható. Amúgy, és ez egy mellékérdés, éppen erre lehet mondani, hogy ez fából vaskarik, ez az összeházasítás, mivel ez két nagyon különböző elv, és ebből következik az, hogy ez az összeházasítás egy bizonyos ponton túl lehetetlenné válik, vagy feszültség alakul ki a jogállamiság és a demokrácia között. De egyetértek, hogy ez csak egy bizonyos ponton túl alakul ki, és egy hatékony vagy demokratikus működéshez jogállami intézményekre van szükség, és amiket mondott, tehát a szólásszabadság és így tovább.
Hogyha a pártoknak nem egyenlő esélye van a választáson, akkor az a választás mennyiben tekinthető?
Én azt gondolom, hogy sosincs egyenlő esélyes, nagyon sokokból, de amire gondol, hogy az állam az egyik párt politikai érdekei szerint változtat a szabályokon, választási rendszeren, a körzethatárokon. Tehát az állam politikailag elfogult, az államot
nem semleges.
Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy az állam sosem semleges, és ebben a tekintetben is nagyon gyakran úgynevezett liberális demokráciákban sem semlegesek. Ezeket a módszereket, amiket a Orbán rezsim alkalmazott, hogy az ő választási sanszait növelje, és az ellenzékét csökkenje, és sikerrel, mert kétharmad az nem lett volna meg ezek nélkül. Ezek ismertek nemzetközileg. A körzethatár, ez az Amerika, ez a Jerry Menderig.
Igen, az ismert. ismert.
Az is ismert, hogy hát a választások előtt változtatunk a szabályokon, de ezek egyértelműen a Fidesz előnyét szolgálják, és az ellenzék hátrányát. Tehát ezek a demokráciának a szűkítése, ezek antidemokratikus.
Teljesen egyetértek, hogy a gerrymandering egy teljesen bevett módszer. De olyanra tud példát, hogy a önkormányzati dolgozókat vezényelnek ki választás előtt ellenzéki pártok plakátjait szaggat? Természetesen megszületett a jogi alapja a rendelkezésnek.
Minden biztos lehet, nem tudok ilyen példát, de akár lehetne is. Ezek nagyon ilyen autoriter jegyek. A legnyilvánvalóbb határokon túli magyarok, illetve a külföldön dolgozóknak a megkülönböztetése. Ezek mind a demokratikus jogegyenlőséget sértő dolgok. Ennyiben, ha van demokratikus legitimációja az Orbán rezsimnek, azzal, hogy vannak választások, azokat gyengíti, egyértelműen gyengíti.
Arra akarok kiukadni, hogy kijelölhető egy pont egy vezérdemokráciánál, amikor az ember leveszi az összetett szó második felét?
Azzal kezdtem, hogy ez egy autoriter hatalomgyakorlás, demokratikus legitimáció. A demokratikus legitimáció az egy nagyon puha dolog. Putyin is demokratikus legitimációra tart igényt, noha ott semmilyen komoly verseny nincs, hiszen a parlamentben csak Patyomkin ellenzéki pártok vannak, amiket ő mozgat, amelyik valódi ellenzéki párt lenne, azoknak a vezetőit meg bebörtönzik, meg ellehetetlenítik, és nem engedik indulni a választásokon. Mégis a választási demokratikus legitimációra tart igényt. Tehát a vezérdemokrácia, a plebiszcit vezér, az nem egy demokratikus rezsim, abban az értelemben, hogy a liberális demokráciák demokratikus rezsimek, hanem más értelemben. Tehát ez a rezsim leírás, vagy séma fogalmi kör, ez nem a demokráciáról szól, hanem arról, hogy ennek a plebisziter rezsimnek a működését leírja. Nevezhetnénk bonapartizmusnak is, csak azért lenne megtévesztő, mert ugye a bonaparték ők puccsal szerezték a hatalmat, és utána legitimálták, de a hatalom gyakorlás módja az önkényesség. Amit kérdez, abban az a csapda, hogy politikai állásfoglalás vár, hogy most akkor ezt most demokratikusan nevezzük, nem ez az érdekes. Akármelynek nevezzük, kicsúszik a kezünkből az, ami a fontos. Az a fontos, hogy ez a demokratikus legitimáció, ez nem fiktív, hogy milliók szavaznak rá, és nem azért, mert elcsalják a választást, nem csalják le a választást, és szavaznak rá. Tömegtámogatása van, tehát az a karizmatikus plebisziter rezsim, és az a közpolitika, amit csinál, ez népszerű Magyarországon. Jelenleg éppen annyian támogatják, mint az ellenzéki.
Én szerintem ilyen pontosan egy szakmai állásfogást, hogy az a fogalom, hogy vezérdemokrácia, aha, meddig tekinthető demokráciának?
De eleve nem az. Eleve nem a demokráciáról szól ez a fogalom. Említette az elején a hibrid rezsimet, hogy ez a plebisziter rezsim miben különbözik a hibrid rezsimtől. Fogalmilag abban, hogy a hibrid rezsim koncepció azt mondja, hogy vannak autoriter rezsimek és demokratikus rezsimek, és a hibrid rezsim az, amelyik mind a kettőből összeválogat működési elveket, és ezeket összekombinálja. A plebisziter vezérdemokrácia fogalmi rendjében ez nem így van. Nem összeválogat ilyen elemeket, hanem ezek az elemek eleve össze vannak nőve. Egy olyan viszonyban, ahol a követők, az állampolgárok a vezetőket követik, a választás az mindig visszaigazolás vagy elutasítás. Ugye, ha ez karizmához kapcsolódik, akkor ebbe eleve van egy autoriter elem, hiszen a karizma az egy autoriter jelenség. Minden modern uralom, tehát minden államban a vezetők és az állampolgárok között, vagy alattvalók között van egy autoriter jellegű viszony. Tehát az uralom az mindig autoriter, és a liberális demokráciában is létezik az uralom. Tehát a demokrácia az nem válik az állampolgárok önkormányzatává. Ebben az értelemben kisebb a különbség, nem olyan erős a dihotóm különbség a liberális demokráciák, tehát a vezér nélküli demokráciák és a vezérdemokráciák között. Nekem, mint kutatónak a lényeg az, hogy az állampolgárok milyen módon és milyen mértékben tudják elszámoltatni a politikusokat. Putyint semmilyen mértékben nem tudják elszámoltatni, Orbán Viktort el tudják számoltatni. Tarlós István vereséget szenvedett, és a választók elutasították. De a pálya a lej, természetesen.
Ennek a rezsimnek mennyire a populizmus és mennyire a nacionalizmus a kötőanyaga, amely nacionalizmus a politikai tábor megteremtésének egy nagyon kiváló eszköze, és ezt értékhangsúly nélkül mondom. Én úgy érzem, hogy Orbán erre nagyon tudatosan épít, a mi magyarok, hát szerintem ez a leggyakoribb fordulata.
A populizmusra már utaltam, hogy az egyfajta politikai stílus, performance. A nacionalizmus esetében érzem, hogy mire gondol, és abszolút így van, de nem gondolom, hogy a nacionalizmus, mint ideológia, az az Orbán rezsimnek az ideológiája lenne. Amire nagyon gyakran utalásom, az a nemzeti érdek, de ennek van egy nagyon erős pragmatikus íze. Ez az ország szuverenitása. Miért? A magyar érdekek védelmében. Azért, hogy ne a külső multinacionális, brüsszeli, stb. Érdekek szerint történjenek a dolgok, hanem a magyar közérdek szerint
amit
választok. Érdekes, persze, amit mi képviselünk, de nincsen egy olyan fajta nacionalista ideológia, amelyik a nemzet fogalma körül, a nemzet és a nem nemzet, amelyik mondjuk a szomszéd államok ellen irányulna. Ez inkább egy ilyen ország szuverenitás és önállóság, és a politikai vezetés mozgásterének a kibővítésé.
Annak dacára mondja ezt, hogy egész komoly intézményrendszert hozott létre, ilyenfajta nacionalista mítoszok újrateremtésére a kormány?
Igen, ennek dacára. Én azt gondolom, hogy azok nagyon fontosak, hiszen a választó, nem is elsősorban a választók, inkább az értelmiségi támogatók és a holdudvar egyik része az nacionalista, az klasszikus nacionalista nemzeti konzervatív. Bárba. Illetve hát a szélső jobbon is szavazóknak is, mikor Prüller Gergelyt leváltották a PIM éléről, ő azzal magyarázta ezt, hogy a szélső jobbnak kellett politizálni a kormánynak, hiszen a Jobbik szavazóit szerette volna megszerezni, és ő ennek lett az áldozata. Az, hogy a magyar átlag választó nem nacionalista, hát azt nagyon jól tudjuk az emlékezetes kudarcos népszavazás út. Mi azt írtuk a könyvünkben, hogy van egyfajta realizmus, és ez egy ilyen kvázi ideológiává vált, hogy a magyar érdekeket úgy lehet védeni, ha nagy a mozgásterünk. Persze mi európaiak vagyunk, Európai Unió, ezt mondja Orbáni retorika, de keletre is nyitnunk kell, mert ez az érdekünk. És hát ugyanezt csinálják a németek is, csak a fű alatt. És hát ebben is van igazság. Sokaknak ez visszatetsző, hogy ilyen az Orbán politika, és hogy ez nagy dobra veli, és ez exponálva van a keleti nyitás. Tehát ez része a politikai retorikának, mert ez része annak a konvenciókat és előírásokat meghaladó unortodox politikai vonalnak, amit 2010-től építget a magyar miniszterelnök, és ami nagyon szorosan kötődik a karizmatikus különlegesség és a konvenciók, régi rossz konvenciók meghaladásának, olyan konvenciók, amik nem szolgálták a magyar érdeket.
Csaba László pontosan ezt mondta. Tehát az unortodoxiával, hogy ez egy önérték számukra.
Azért önérték számukra, mert az unortodoxia az a karizma egyik manifestációja. A karizmatikus vezér, aki különleges, aki víziót kínál, olyan víziót, ami túlnő a jelen, az eddig uralkodó és a cselekvést békjogba kötő konvenciókon, bürokratikus szabályokon, jogszabályokon, jogállami előírásokon, brüsszeli előírásokon. Ezek azok, amik a magyar érdekek érvényesítését akadályozzák, és ezen túl kell lépni. Tehát az unortodox politika az ezért fontos, mert ebben nyilvánul meg ez a különlegesség, ez a különleges képesség, a cselekvési képesség, a funkciója van. Tehát ebben valami rendkívüli megnyilvánul. És az emberek azt nézik, hát igen, igen, csökkentette a rezsit. De hát a devizaadósok egy részét kimentette. De hát megállította a migránsokat. De hát beoltat mindenkit, aki akar. Tehát van output is.
Kérdés, hogy ez csak kommunikációs output-e?
Hát én azt gondolom, hogy ezek megragadhatóak.
Milyen stabilitása van egy ilyen rendszernek, egy ilyen vezérdemokráciában, hiszen még a fennállása alatt is mindent folyamatosan újra és újra fölforgat, és újra fogalmaz.
A plebisziter rezsim az mindig mozgásban van. Úgy is kérdezhetjük ezt, hogy konszolidálódik-e. Akkor konszolidált, amikor mozgásban van, és mozgásban lehet, mert akkor tud reagálni dolgokra. Tehát ez a flexibilitás jellemző éppen azért, mert az egyik fő eleme az, hogy felrúgja a kiszámítható szabályokat, akár jogállami szabály, akár bürokratikus szabály, akár konvenció vagy erkölcsi szabály, ezeket felrúgja. Ettől működőképes, ez nem destabilizálja abban az értelemben, ahogy a kérdésben talán benne volt. Ami nagyobb talány, az utódlást. A karizma az ugye személyhez kötődik, ezért ha az a személy nem tudja tovább betölteni ezt a vezéri posztot, nem azért, mert vereséget szemben, akkor inkább ez egy kérdés, hogy Orbán nélkül ugyanilyen lenne az Orbán rezsim, vagy egyáltalán mi lenne akkor, hogy kivennénk, és nem ugyanilyen lenne, és ha mondjuk az utódlása megtörténik, bárki is lenne, az más lenne utána.
Mi a sebezhetősége egy ilyen rendszernek, a NER-nek? A finanszírozhatatlanság, az, hogy társadalmi stabilitás megborulása, hát az minden rendszernek a veszélye.
Tehát én azt gondolom, hogy elméletileg is, meg gyakorlatilag is az utódlás az sebezhetőséget is jelent. Az egy instabilitás lesz. Itt ez sokszoros kockázati, mert hiszen nem csak a normális kormányzat, hanem az egész kormányzati rendszer és állami szféra és az intézmények lojális emberek közötti szálak azért egy helyen futnak össze, és akkor plusz még a gazdaság, kultúra, egy ilyen autoritár, klientelista, hálózati építő hatalomgyakorlást. Ez a legsebezhetőbb pont. Társadalmi instabilitás, hát nem látom ennek a jeleit.
Finanszírozhat?
Azt sem. Az előbbit főleg azért nem, mert inkább a növekedés volt gazdaságilag a koronavírus járványig. Nem más országokkal összehasonlító értelemben, de úgy önmagában a magyar, tehát idősoros folyamatosan az emberek választásról választásra jobban éltek, és a választási eredmények részben ezt igazolták vissza. Sok hókusz-pókusz, amiről beszélhetünk, de kutatók azt mondják, hogy a gazdasági szavazás az magyarázza az Orbán rezsim választási sikereit. Önmagában ez az egy tényező megmagyarázza.
Nagy pénzesőbe történt ez a gazdasági fellendülés.
Igen, ez kétségtelen. Nem tudok erre konkrét szabatos választ adni. Én azt gondolom, hogy az egyik sajátosság az Orbán rezsimnek éppen az, hogy nagyon flexibilis, és az ilyenfajta problémákat, mint a finanszírozhatóság, ezeket adhok módon és szituatív módon oldja meg. Az a fajta szkeptikus hangok, kritikák vagy kérdések, hogy hogyan tartható fenn, stb. Ezek egy olyan politikaképet feltételeznek, hogy ott mindig valami egyensúly van, és ez nem egy egyensúlyi rendszer, akkor mi lesz? De az orbáni kormányzati filozófia lényege, hogy egyensúlyi rendszer a politikában nincs, ott mindig egyensúlytalanság van, és az mindig szituatív és adhok módon kell ezeket megoldani. Egyensúlytalan helyzet után egy másik egyensúlytalan helyzet jön, és a finanszírozásra is épp ez érvényes. A legnagyobb sebezhetőség a választási vereség. Más különösebb sebezhetőségét nem látom.
Látszanak a Orbán kormányzásnak a céljai? Azon túl, hogy nyerjük meg a párt, illetve nyerjük meg a következő választást?
Ezen túl is vannak nagy stratégiai célok.
Mik azok?
Ezek nem ilyen kisebb szakpolitikai célok, hanem nagy stratégiai célok, víziószerű célok. Mondjuk egyikén már az első Orbán kormány óta a társadalompolitika, a munkaalapú állam.
Tehát, hogy egy konzervatív társadalom.
Munkaalapú állam és egy konzervatív társadalompolitika. Ennek a nagyon pozitív eredménye a sikeres munkahelyteremtés, a lináris személyödelem adó, az, hogy a középosztálynak kedvez minden társadalompolitikai középosztálynak, felső középosztálynak ilyen elem. A másik ilyen fontos elem ilyen az volt, hogy az egész jobboldalnak 90 után mindig volt egy resszentimentje, hogy nincs egyensúly, hogy mindig hátrányban van a médiában, erőforrásokban, kapcsolatrendszerben, állami apparátusban, és a 98-2002 után is ez maradt meg a vereség után a Fidesz vezetők fejében. Ezt már ellenzékből építgették a médiát, meg minden. De a 2010-től minden erővel dolgoztak, hogy a jobboldalt feltőkésítsék. Sokan így értelmezik most az egyetemi kiszervezéseket is. Ehhez kapcsolódó cél ennek a társadalmi vetülete vagy oldala az elitcsere és elitépítés. A régi elitet szétzúzni és megfosztani az erőforrásait, a pozíciót, és egy teljesen új, lojális, új jobboldali elitet építeni. És talán ehhez kapcsolódik a kulturális területen is, ez ugye 2018 óta erősebb, és ez az egyetemi dolog is részben ide is kapcsolható. Illetve talán az egész sajtós struktúra is részben kapcsolódik ez, de ez egy önálló.
Illetve még talán ide tehetjük azt is, hogy Magyarországot újból nemzetközi szereplővé tenni.
Így van, hát itt a balkáni, egy ilyen balkáni térfoglalás.
Akkor annak dacára, hogy az ilyen vezérdemokráciában, ahogy az elején mondta, a célok folyamatosan cserélődnek, azért mégsem a tiszta pragmatizmus vezérli az Orbán kormány.
Így van, egyrészt azzal szokták leírni, hogy nagyon ideológikus, főleg az emlékezetpolitika alapján, meg értelmiségi kritikákban, másrészt meg az, hogy csak pragmatikus állandóan a szörviket csinál, és amit a választók mondanak. Ugye a kettő köszönő viszonyban sincsenek egymással, mi azt gondoljuk, hogy egyik sem, hanem vannak ilyen laza, nem paradigmatikus, hosszú távú vízió jellegű célok, és ugyanakkor napi közpolitikai szinten borzalmasan pragmatikus, és nincsenek ilyen közpolitikai paradigmák, és nincs koherencia, közpolitikai értelemben vett koherencia nincs. Politikai hatalmi érdek szerinti koherencia talán van.
Visszaállítható a liberális jogállam ön szerint, vagy egy újabb vezérnek kell következnie?
Politikában szinte minden lehetséges. A vezérdemokráciát felválthatja egy vezér nélküli demokrácia, és az hasonlíthat nagyban egy liberális demokráciához. Tehát visszaállítható. De egy kicsit kitágítva, azzal a megszorítással gondolom ezt, hogy az a fajta liberális demokrácia, ami sokak fejébe él, ami a 20. század második felében kialakult, az már sehol sem jön létre. Sokokból az már nem fog visszaállni.
A Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló sorozatunkban Körösényi András politikatudóssal a NER politikai rendszeréről beszélgetett Kerényi György. A podcast írott változata szerdán kerül ki oldalunkra. Egy hét múlva pedig Jakab András alkotmányjogásszal a magyar jogállamot, jogrendszert járja majd körbe Kerényi György.